Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tisztelt polgármester úr, kedves szolgatársaim! A napokban már alkalmam volt egy hasonló rendezvényen részt venni. Dunavarsányban avattunk fel egy trianoni emlékparkot, de ugyanabban az időben sajnos nem tudtam elfogadni a Békés Csabaiak meghívását, akik egy ugyanolyan emlékparkot avattak fel, és íme a jó hír most Tiszalúton kerül sor hasonló eseményre, ráadásul egy egészen egyedülálló eseményre, hiszen egy teret alkottak, alakítottak ki Trianon gyászos évfordulójának alkalmából és emlékére. Kíváncsian néztem a napokban, hogy mit ír a sajtó az előbb említett alkalmakról. Az egyik hivatalos országos lapban megrökönyödve olvastam, hogy a néptelen újságíró valószínűleg szerkesztőségi írásként jelentették meg. Azt állítja, idézem, összességében a szélső jobb viszi a prímet, vagyis amint egy másfél száz országos megemlékezést így foglalja össze és minősíti, majd elmaradhatatlanul a Fidesz Magyar Polgári Szövetséget is befoglalja az írásba, de csak azért, hogy a szélső jobbal próbálja kompromittálni a Fidesz. Aztán ráakadtam egy 46-os, 46 béli megemlékezésre. Abban Súlyog Dezsőt idézik, ő a Független Kisgazdapárt, azt hiszem akkor csak úgy hívták, hogy Kisgazdapárt, a Kisgazdapárt miniszterelnök jelöltje volt 46-ban, és éppen a párizsi béketárgyalásokra készültek a kormány részéről. Tudjuk, hogy a párizsi békeszerződés az megismételte a trianoni békediktátum gyászos eredményét. Súlyog Dezső írja le egyik az emlékirataiban, hogy noha a kisgazdák többségben voltak a kormányban, megnyerték a választásokat, de már a kommunisták mutatták a foguk fehérjét, és Párizsra készülve az országgyűlésben Súlyog Dezső felszólalt amellett, hogy legalább azokat a területeket vissza kellene szerezni az új béke megegyezés alkalmával, ahol a magyarság többségben él, és amelyek dolgában félrevezették a nagyvilágot és Európát. Ekkor azonban viharos morajlás és ellenkezés zaja csapott fel a kommunista frakcióban. Azt írja Súlyog Dezső, mint kígyó kiszegett felém az egész mezőny, melyben kommunisták ültek, elneveztek sovinisztának, háborús izgatónak, revizionistának. Íme 46 óta mostanság is ugyanez a magatartás kísért vissza. A trianoni békediktátum, a trianoni helyzet létrejöttében Károly Mihály mellett nagy része volt a Kun Béla féle vezette tanácsköztársasági diktatúrának. Aztán a kommunisták 46-ban hallhattuk a visszaemlékezésből, és most megint nacionalistáknak, szélsőségeseznek ugyanazok az eltársak. Hát nem I.S. Gyulának van igaza, akinek a idézetét itt olvashatjuk, hogy magyar az, akinek Trianon fáj. Hát ezeknek az uraknak, eltársaknak nem fáj Trianon. Miért megint ez a nemzetellenes, nemzetidegen magatartás, mely szélső jobbot vagy nacionalistát kiáll, rögvest mihelyt Trianonról esik szó, és ráadásul mindannyiunkat ezzel akar kompromittálni. Hát mi szélső jobboldaliak vagyunk, testvéreim, mi nacionalisták vagyunk, akik itt egybe gyülekeztünk, aki magyar, a széljen magyarnak lenni, mert rögtön rásütik a nacionalizmus és a szélsőségesség bélyegét. Meddig kell még a saját hazánkban szégyenkeznünk, hogyha magyarok vagyunk? Elég, hogyha mi a határon túliak megaláztatásban részesülünk magyarságunk miatt. Hát még a saját hazájában sem mondhatja ki a magyar azt, hogy egy gyalázatos igazságtalanság történt 1920. június 4-én. Még mindig hazudnunk kell az igazság dolgában, teszem fel ezen alkalommal a kérdést. Jeremiás prófétánál ezt olvassuk. Hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását. Azt mondják, békesség, békesség, és minden békesség. Nem lehet a dolgokat szőnyeg alá seperni. Annak nem lesz jó vége. Nem lehet folyton folyvást hazudni, vagy hazug hallgatással elhallgatni az igazságot és a valóságot, testvéreim. A békeszerződésről ki kell mondani, hogy úgy, ahogy van, a igazságtalanságon és hazugságon alakul. John Bratianu és Edward Benes és korabeli román csehszlovák politikus társaik hazugsággal vezették félre a világ politikusait, a békecsinálókat. Az is igaz, hogy ők pedig hagyták magukat félrevezettetni a hazugság által. Képmutató módon ma sem akarják hallani az igazságot az egykori országrablók. És az országcsonkítóknak is kényelmetlen, hogy kimondjuk az igazságot, de ki kell mondani az igazságot. És föltétlenül ki kell mondanunk itthon. Ezért én ti se szeretitek, hogy a gyermekeitek hazudottnak nektek. Testvéreim, ti sem szeretitek, hogyha titeket igazságtalanság ér a munkahelyen, a társadalomban. Hát akkor miért tűrjük el ezt a nagybetűs hazugságot, és ezt a nagybetűs igazságtalanságot? Miért tűrjük némán? Hát még hagyján, hogyha többi országokban hallgatnak, vagy hazudnak erről. Hát még hagyján, hogyha az ellenségeink ezt az igazságtalanságot nem szeretik hallani, és ezt a hazugságot tovább mondják. De az tűrhetetlen, hogy Magyarországon, hogy a magyar nemzet körében továbbra is hallgassunk, vagy hazudjunk, vagy lenyeljük az igazságtalanságot. Milyen az, hogyha az áldozat is hallgat? A tetteseknek érdekükben áll, hogy hallgassanak, vagy hazudjanak. De az áldozat nem teheti, Nem teheti, mert a történelem, mert hozzájárul a történelem hamisításhoz. A híres volt arról a kádári rendszer, hogy feledékenységre tanította, omnéziába, így mondják szaknyelven, omnéziába süllyesztette a magyarságot. És ez a hagyomány tovább tart. A történelem hamisításban bűnrészessé tesznek bennünket is. A történelem könyvekben nem írtak 89 előtt Trianonról, mint ahogy nem írtak az 56-os forradalomról. Az irodalomban kicenzúrázták azokat a műveket, József Attilát, Babits Mihályt, Márai Sándor, Illyés Gyulát, Németh Lászlót, Juhász Gyulát, akik mertek Trianonnal szembenézni. Tovább tart 89 után is ez a magatartás, és ezért is történhetett meg, hogy 2004. december 5-én kudarcot vallott a népszavazás. A magyarországi testvéreim vagy nem mentek el szavazni, vagy kevesen voltak ahhoz, hogy a népszavazás érvényes legyen. Ezt nem szemrehányásként mondom, mert a bűn nagy része nem a szavazóké, hanem a félrevezetőké. Emlékeztek, ott vitatkoztunk a televízióban a mostani miniszterelnökkel, és kérleltük, hogy meg is aláztuk magunkat, mi határon túliak, hogy az Isten szerelmére ne tegye ezt. Hát a testvér befogadja a testvér. Ez magától értetődő dolog kell legyen, de nem tudtuk meggyőzni. Nem szemrehányásként mondom, hanem ez is hozzátartozik a valósághoz. Íme a hazugság, hogy megfertőzte a magyarországi embereket is, a magyar társadalmat. Ezzel próbálunk szakítani ezen az évfordulón is. És ezért illesse őszinte elismerés a tiszalúci önkormányzatot, a tiszalúci községet, nagyközséget, egyházainkat, akik mellé álltak ennek a nemes ügynek, és íme ez az emléktér egy néma felkiáltójel, a maga súlyos sziklaszömbjeivel adván nyomatékot annak, hogy a múltat be kell vallani, ahogyan mondta József Attila, hogy nem lehet a világ végéig hazugságban és igazságtalanságban élni. Egy hazug rezsimből jövünk, amelyről kimondták 56 októberében, hogy hazudtak reggel, hazudtak délben, hazudtak este, nem csak a rádióban, hanem az egész társadalomban. Megmérgezi, megmételjezi a lelkünket a hazugság, megrothad az a társadalom, amely összödi módon hazudik, meg mi erkölcseiben roskad össze az a társadalom. Elnéztem azokat a drága gyermekeket a templomban, őket még nem tudták megrontani. És itt sokan vannak, akiket nem tudtak megrontani, vagy miután eltévejedtek, visszatértek az igaz útra. Testvéreim, még a tékozló fiúnak is kijár az üdvösség. Hogy ne tudnánk megtérni, hogy ne tudnánk a hazugságból kijönni. Magyarország feltámadásának előfeltétele, Magyarország lelki, szellemi, erkölcsi megújulása. Itt Batolcsi György beszélt a rádióban errefelé jövet, és mondotta, hogy szükség van egy gyógyuló és egy gyógyító Magyarországra. És ő közgazdász létére mondta azt, hogy a gazdasági felemelkedést meg kell előznie egy erkölcsi, lelki megújulásnak. Hát erről van szó. Mindenüvé el kell menni, mindenütt össze kell gyűjteni az embereket. Sok-sok csatát kell megnyernünk, mert a háború csatákból áll. Meg kell vívni a Nagyváradi, a Tiszalúci, a Vámosgálfalvi, a Hajdúböszörményi. Minden csatát meg kell nyerni. És akkor megnyerjük a küzdelmet is, és ezt a küzdelmet Magyarországért folytatjuk. Elvesztettük a háborút Trianonban, ez volt Mohács után talán a legnagyobb veresége történelmünknek, és mi hallgatunk, mi még tisztességgel el sem tudjuk temetni a halottainkat, lesunjuk a fejünket, a szemünket, hát nem ismerhet, sokszor nem ismerek rá Árpád unokáira és Krisztus tanítványaira, mert egyikre sem jellemző a gyáva megfutás, a hazugság, a megalkuvás. Hölgyeim és uraim, kedves testvéreim, nekünk itt szükségünk van tirejátok határon túliaknak, de ne higgyétek, hogy nektek nincs szükségetek mirejánk. Nektek is szükségetek van, mert amikor megcsonkítják a testet, nem csak a tagok csonkulnak meg, hanem a test maga is megcsonkul. Magyarország annyival gyengébb, ti annyival kiszolgáltatottabbak vagytok, amennyivel megkevesbettetek és meggyengültetek azáltal, hogy minket elszakítottak tőletek. Akik egy kicsit is értenek a hadi a hadművészet, azok tudják, hogy mit tett az ellenség. Szétszabdalta az ellenséges hadsereget, felmorzsolta, felaprózta, felmorzsolta, utána elbánt vele. Hogyha a magyarságot 6-7-10 felé szakítják, akkor nyilván, hogy mindegyik a maga bajával van elfoglalva, és az ellenség könnyűszerrel elbánik a szétszakított hadtesteivel, könnyen elbánik Erdéllyel, Felvidékkel, Kárpátaljával, Délvidékkel és a többiekkel. Azért szükséges a határok feletti nemzetegyesítés szellemében összefognunk, és európai képviselőként is erre törekszem, ahogyan a templomban is és az előbb is elhangzott, mi nem felvidéki, vagy erdélyi, vagy magyarországi magyar képviselők vagyunk, hanem mi a magyar nemzet képviselői kell, hogy legyünk, akik ott vagyunk, mert nemzetben gondolkozunk, és ebben a szellemben kell minden elszakadt rész igazságát és érdekeit képviselnünk. Mi a tennivaló? Tevődik fel a 88. évfordulón is, és 89 után egyre erősödő módon tevődik fel ez a kérdés. Mi a tennivaló Trianon dolgában? Amint már mondottam, a múltat be kell vallani, de nem elég bevallani, hanem ehhez társul a másik József Attila versor üzenete, rendezd tiszteletre és gyász megemlékezésre, gyásznapra, mint a Aradi 13 vértanú emlékünnepéjén. Mi nem azért jöttünk, hogy gyászoljunk, az kevés volna, az is fontos magainkat, hogy Trianon következményeit számoljuk fel, hogy amint mondotta az előbb idézett miniszter, gyógyuljon meg Magyarország, gyógyuljunk meg mi, mindannyian, és ez csak akkor lehetséges, hogyha újból egymásra találunk, hogyha számba vesszük a Trianon következményeit, és azokat egyenként felszámoljuk. Trianon nem történelem, hanem valóság. Trianon nem lezárt múlt, hanem folyamatos múlt, hogyha az igeidőkkel akarjuk érzékeltetni a valóságot. És hogyha nem számoljuk fel Trianon következményeit, akkor azok tovább fognak rombolni. Magyarország jelenlegi helyzete, Magyarországunk siralmas állapota, mind a Trianon következményeként magyarázható meg. Összesen mintegy 1 millióan pusztultak el a második világháborúban. És testvéreim, hihetetlen, hogy most az utóbbi 15 évben békeidőben több mint 1 millióval lettünk kevesebben a Kárpát-medencében. Látjátok, nekünk nem kell török, tatár, nem kell szovjet ellenség, vagy német megszállás. Elbánunk mi magunkkal, magunktól. Ezek az adatok fel kell, hogy rázzanak bennünket. Békeidőben pusztulni több mint 1 millióval, ez lesújtó és ébresztő erejű statisztika. Ha nem sikerül meggyógyulnunk, vagy ha nem sikerül felszámolnunk Trianon következményeit, akkor tovább tart ez a pusztulás. Az első világháború és Trianon miatt tört ki a második világháború. Majd jött a kommunizmus, ők még csak tovább tetézték Trianon hazugságát, és a magyarság közel 100 esztendeje ebben a nehéz helyzetben leledzik. 89-ben azt hittük, hogy véget szakad a két világháború, Trianon és a párizsi békeszerződés következményeinek. Tehát azt kell látnunk, hogy megint 20 év telt el, és egy gyors felfutás után, amikor még Tóth Albert nagytiszteltű úr is országgyűlési képviselő volt, visszasüllyedtünk a kezdeti időkhöz. Az ember oda jut, hogy visszasírja Horn Gyula kormányát, testvéreim. Hova jutottunk? És ebből a helyzetből mind csúszunk lejjebb és lejjebb. Sereghajtói lettünk az újan csatlakozott európai uniós országoknak. Ebből a helyzetből kell megtalálnunk a kiutat. Most tudjátok, valami olyasmi történik Európában, mint a két világháború után. Újra rendeződik Európa. A békeszerződések rendezték újra Európát 20-ban és 46-47-ben. Most csak az a különbség, hogy ez a világháború nem véresen zajlik, hanem békés világháború zajlik már 10-valahány éve. Elszakadtak, ugye ketté szakadt Csehszlovákia, Jugoszláviáról ne is beszéljünk, minden átrendeződik a térségben. Csak a magyarok várnak még mindig hiába arra, hogy végre jóra forduljon a sorsuk. Én nem határváltoztatásra gondolok, de a jogaink kivívására, a demokrácia kivívására, a múlt következményeinek a felszámolására, közös dolgaink rendezésére, egy nemzetstratégiára van szükség, amelyet végrehajtva Magyarországra új jövő virrad. Ebben az átrendeződési helyzetben került sor a népszavazásra, amelyet úgy nevezhetnénk, hogy önkéntes belső Trianon, mert tulajdonképpen aláírtuk a trianoni békeszerződést. Aláírták a szavazók többsége, illetve a távol maradókkal együtt a szavazók kisebbik része, de a magyar nemzet többsége, Magyarország többsége aláírta a trianoni békeszerződést. Ezt is, ennek is véget kell vetni, és akkor remélhetünk egy igazi, jobb jövőt. Egy igével kezdtem, és egy igével zárom csapongó beszédemet. Ez az ige, az előbb Jeremiás prófétát idéztem, most Ézsaiás próféta szól hozzánk, aki ezeket mondja, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Azzal kezdtük Jeremiással, hogy a hazugság nem old meg semmit, sőt, tovább rontja Sion leányának helyzetét, az ország állapotát, akkor most azt kell mondanunk, hogy az igazság műve lesz békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság. egész Európa biztonságra, stabilitásra törekszik. Testvéreim, hazugságon nem épülhet fel Európa nyugalma és biztonsága. Itt is a hamis proféták társadalmi békességről papolnak, de közben még a vak is látja, hogy addig nem lehet Magyarországon és a Kárpát-medencében nyugalom, biztonság, derűs, felemelkedő magyarság, amíg a hazugságot nem takarítjuk el az útból, amíg az igazságtalanságnak nem vetünk véget. Ezért ne alkudjatok meg, ne higgyétek, hogy pillanatnyi előnyökért és engedményekért érdemes feláldozni a jövőt. Ezt a harcot meg kell vívni, Trianon évfordulója is emlékeztessen bennünket erre, és adja az Isten, hogy virradjon fel magyar nemzetünkre egy szebb és jobb jövő, a 21. század legyen a mi jövőnk és a mi korszakunk, a magyar felemelkedés új korszakát jelentse. Adja Isten, hogy így legyen, Isten áld meg a magyar.